Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek titeket a Bibelen pszichológiai pont önismereti beszélgetések sorozatának első részénél, ahol a vendégünk ott Anna. Szia Anna!
Sziasztok!
Nagyon köszönjük, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
Én is köszönöm.
És hát az önismereti utadról lesz szó teljesen szabadon, amire igazából én magam nagyon kíváncsi vagyok, mert hogy ahogy készültem erre a mai napra, hallgattam podcasteket, és fenntartva a kíváncsiságomat, és így nekem az jött le, még azon gondolkoztam, hogy ilyen nagyon önazonos embernek tűnsz, aki úgy a vágyai, céljaival olyan nagyon tisztában van, és igazán természetesen tudsz ezekről beszélni, ami szerintem elképesztő. És hogy mesélsz egy kicsit erről, hogy ez így van-e, hogy jött ez neked?
Hát ez egyrészt egy nagyon jó visszajelzés, hogy hát ezt így hallottad, vagy így láttad. Az biztos, hogy a vágyaimmal és a céljaimmal eléggé tisztában vagyok, és ez nagyon őszintén és tisztán jön belőlem valószínűleg, mert az a nagyon-nagyon nagy szerencsém, hogy amit én csinálok, vagy ami a hivatásom, vagy a munkám lett, az nekem tényleg egy gyermekkori szenvedély. És a legnagyobb mankóm is, és segítségem is az életben. Úgyhogy ilyen szempontból az biztos, hogy nincs ez nagyon tudatosítva, nincsen felépítve, hanem, és egy nagy adag szerencse, és jó sok munka áll mögötte, de ezek olyan nagyon tiszta, és nagyon világos célok. Úgyhogy ez biztos, hogy így van, és nagyon örülök, hogyha ez így is látszódik, mert hogy ez megkönnyíti szóval nyilván a mindennapjaimat, meg az elmúlt pár évet, 7 éve dolgozom most már a hadikban, ami egy nagyon nagy segítség, hogy soha nem volt olyan ilyen szempontból mélypont, hogy elbizonytalanodom, hogy hogyan tovább. Igen.
És hogy akkor ezt az önismeretet, te ezzel mondod, hogy egy része tök természetesen jön, van olyan része, amit mondjuk te így tudatosan építgetsz, így a...
Pontosan ez a nehéz megtalálni az arányokat talán minden szempontból. Egyrészt az arányát, hogy mennyit dolgozom és mennyit nem, mert hogy tényleg ez így összecsúszik valahogy a mindennapokban. A másik pedig, hogy megtartani ezt a hangot, ez szerintem nagyon... Sokszor van olyan mostanában, hogy megijedek ettől a tömegtől, akinek beszélek, és ezt nagyon sokszor le kell ülni és tudatosítani magamban, hogy egyrészt nem kell ettől félni, másrészt nem ért még szerencsére olyan nagyon-nagyon borzasztó negatív tapasztalat, ilyen szempontból sem, de hogy ez egy nagyon nagy felelősség is egyben, hogy mit mondok, mit nem mondok, mivel kapcsolatban nyilvánulok meg, mivel kapcsolatban nem. És hát nyilván ez az egy év, ez letagadhatatlan, hogy minden megváltozott itt ebben az elmúlt egy évben, ami mögöttünk van, mindannyiunk mögött.
Igen, igen. És akkor ez azt jelenti, hogy néha mondjuk egy ilyen beszélgetés után így átgondolod, hogy mondjuk mi volt az, amit mondjuk szívesen mondtam, fú, ezt lett, nem kellett volna, vagy volt ilyen, hogy...
Ilyen mindig van. Ilyen, például most is volt egy ilyen, amikor így rágom magam, szóval, hogy azért ez így bennem marad napokig egy-egy munka után, hogy miért nem kérdeztem meg, miért nem úgy kérdeztem meg, miért nem csaptam le azt a labdát, hibáztam, hülyeséget mondtam, feltűnik-e, nem tűnik fel, vagy ez tényleg hülyeség volt, vagy benne van, hogy az ember esendő és téved. Szóval ilyeneken szoktam gondolkodni sokat. És utána szerencsére ezt így megbeszélem magammal, és azokkal az emberekkel, akik hozzám közel állnak, és akiknek a véleményére hallgatok, és akkor tovább tudok lépni ezeken.
Aha, de jó, hogy mondod, mert hogy ez rohadt nehéz lehet, hogy így, tehát, hogy nincs egy ilyen visszajelzés, miközben mondjuk van egy ilyen beszélgetés, vagy egy ilyen, akkor tulajdonképpen neked kell egyedül eldönteni, hogy most ez az irány jó-e közben is.
Abszolút. Vagy hát közben pedig, nyilván most, hogy az elmúlt egy évben minden az online térbe tolódott, tehát nagyon fals ez a visszajelzés, szóval általában egy nagyon nagy szeretet és elfogadás van, ami nagyon jó pozíció.
De jó.
De hogy ez nem biztos, hogy a valós. De hogy nem tudom, hogy ezen nekem kell-e gondolkodnom, vagy nem, vagy Szóval, hogy nekem még pluszban általában, én nagyon szeretem azt a szerepet, hogy nem vagyok szakmabeli igazából. Szóval, hogy nekem nem szakmáról kell beszélnem az írókkal, irodalmárokkal, hanem én egy olvasó vagyok, és borzasztóan szeretem azt a szerepemet, hogy én teljesen naívan olvasóként felteltem azt a kérdést, ami engem érdekel egy könyv kapcsán. És nekem nem kell az irodalomtörténeti összehasonlításokat hoznom, mert szuper beszélgető partnereim vannak, akik ezt tudják. Nekem egy csatornának kell lennem az olvasók és köztük. És akkor ezt szoktam így átrágni magamban, és akkor ez általában megnyugtat.
Aha. De akkor ezt magaddal meg tudod sokszor beszélni? Szóval jóba vagy így a belső hangoddal?
Én magammal meg tudom beszélni, de tényleg nekem nagyon fontos az, hogy ezt hangosan ki tudjam mondani, és hangosan valaki megerősítsen engem, és ez a valaki, ez nem teljesen elfogult, bár engem szerető, nyilván hozzám közel álló ember legyen, de ne legyen teljesen elfogult velem kapcsolatban, és adjon kritikát és valós visszajelzést, és ez fontos, és egy-egy ilyen beszélgetés általában helyre rak mindent.
És akkor ők kik szoktak lenni, ki az, akinek így adsz a véleményére is?
Hát ilyen szempontból is nagyon nagy szerencsém van az összes munkahelyemmel, ahol az én kollégáim és feletteseim is, ők a magánéletben is barátaim, és ez egy nagyon nagy védőháló. Ez nagyon fontos nekem, hogy olyan iránymutatásokat is tudnak adni, olyan közös munkák születhetnek, amiben egyrészt a bizalom a magánélet miatt és a barátság miatt megvan, a másik tisztelete is megvan a szakmaiság miatt, és persze emberileg is, de hogy általában ők azok, és hát persze a barátok, akik azért így figyelnek engem már évek óta, jó, de majdnem 20 éve, és azért tudják, hogy egyrészt ismernek engem, és tudják, hogy mi az, ami engem foglalkoztathat, vagy hogyan tudnak megnyugtatni egy-egy ilyen helyzetben.
És akkor ők őszintén el tudják mondani, hogyha láttak valami változást, vagy valamilyen...
Abszolút, igen. Ez nagyon fontos tükör. Igen.
És az is szuper, hogy ezt te tudod fogadni, tehát, hogy...
Igen, azzal nem volt soha problémám, azt hiszem. Az ilyen nagyon igazságtalan ságokkal természetesen, mint gondolom, mindenkinek vannak problémáim, és azt lefordítani a saját nyelvemre, azzal vannak problémák, de az ilyen... kritikával soha nem voltak.
Aha, aha. Ezeket már, hogy így mondod, hogy magad is igyekszel ezzel a szemmel is nézni, mondjuk egy ilyen.
Igen.
Aha,
igen.
Aha. Fú, de jó. És akkor neked tulajdonképpen ez az ilyen önismeret, vagy egy ilyen magaddal foglalkozás, akkor ez a napi, nem tudom, életed része, nem?
Szerintem igen. Hát egyrészt... régóta az életem része, gyerekkorom óta, másrészt pedig valahogy a legközelebb álló emberek is érdeklődnek ez irányba, szóval az én legjobb barátnőm például, ő kommunikációs tréner. Amikor még nem volt kommunikációs tréner, hanem együtt voltunk gyerekek, akkor is azért tőle sem áll távol a pszichológia és bármiféle önismeret. A párom pszichiáternek készül, és szóval, hogy ők tényleg csak a két legközelebbi ember. Én gyerekként már jártam terápiába, mert egy ilyen nagyon-nagyon nehéz válás volt a szüleim között, szóval ott talán nem is terápia volt, hanem valami másnak nevezték, de hogy jártam szakemberhez, és szerintem én akkor már nincs túl sok emlékem, de az,
hány
hogy...
Hány éves voltál akkor?
7. És az, hogy az egy... alapvetés volt, hogy az ember kimondhatja hangosan valakinek, és ő válaszolhat, az szerintem nagyon mélyen bennem van. És ezután, amikor már én magam felnőttként dönthettem, akkor is ezt az utat választottam. Szóval én nem tudom, én egy hatalmas zicsernek tartanám kihagyni azt, hogy az ember magával foglalkozzon. És hogyha erre egyre több lehetőség van, és egyre több módszer, akkor szerintem nincs olyan ember, aki nem találja meg azt, ami neki a legmegfelelőbb.
De jó, hogy mondod ezt, hogy magával foglalkozom meg neki, mert hogy azért hiszem, hogy sokan azt gondolják, hogy a pszichológus az az önismereti útnak a nem tudom. Tehát, hogy szinte csak a pszichológus. De hogy, hogy én azt képzelem el, hogy neked mondjuk az önismereti utadra abszolút mondjuk a könyvek is egy ilyen hát nem tudom, vezérfonal, vagy hogy ilyen reflexió része.
Hát az, hogy én a napom nagy részében olvasok, úgyhogy az életem nagy részében olvasok, azért az azt gondolom, hogy már önmagában egy terápia. Egyrészt saját magammal,
Igen.
hogy leülök egyedül csendben, és olvasok, és nincs más. Másrészt ezek a történetek, amiket olvasok, ez tényleg úgy szoktam fogalmazni, hogy az ember így annyi életet élhet át egy könyvön keresztül, vagy az olvasmányain keresztül, belehelyezkedhet más emberek helyzetébe, más szituációkba, amikben jó esetben nem leszünk az életünk során, de hogy megláthatja, megtapasztalhatja, meg érezheti, hogy milyen egyes élethelyzetekben benne lenni. Úgyhogy azt gondolom én is, hogy a könyvek az önmagában terápiás az én életemben, vagy az olvasás. És igen, én is több fajta terápiát kipróbáltam, és talán azt hiszem, hogy, vagy hát én lehet, hogy buborékban élek, de hogy az én környezetemben már nincsenek azok a narratívák, hogy a pszichológus az az megy, aki beteg. Szóval én mindig is erről nagyon szívesen beszéltem. És akkor hagytam abba erről beszélni, amikor az első és a legtöbb kérdés az arra vonatkozik, hogy akkor ajánljak pszichológust, mert azt hiszem, hogy itt kezdődik a legnehezebb ügy, hogy az ember, én azt tapasztalom, hogy az emberek már nyitottak rá, szeretnének segítséget kérni, összeszedik minden bátorságukat, és nem találják meg a számukra megfelelőt. Egyrészt fogalmam sincs, hogy hogyan kéne keresni, szóval tényleg így beírom az internetrész pszichológus, nem tudom, 13. kerület, és akkor mi lesz? Szóval, hogy általában akiket ismerünk, a nevüket, ők, náluk természetesen nincs már időpont,
Igen.
ugye? Szóval,
Igen.
hogy, és akkor itt bezárul egy kör, és én ez nagyon problémás szerintem. Szóval szerintem ez most a legjellemzőbb, legalábbis az én környezetemben ezt látom.
De izgalmas, hogy mondod, én pszichológusként ugyanezt megélem, és hogyha tőlem kérnek ajánlást, jó, hát azért most már van egy ilyen eszköztárom erre, de hogy én például mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy ilyen egyéni felelősség, és hogy így, hogy tényleg így próbálgatni kell, nem
Igen.
feladni, és nem
Igen.
azt érezni, hogyha valakivel úgymond nem volt meg ez az első ilyen jó élményű kapcsolódás, hogy hú, hát akkor biztos velem van valami,
Igen.
vagy hogy akkor
Igen.
feladom, hanem addig kell menni, ameddig találsz valaki, hogy leülsz, és jó érzés, és szívesen beszélek neki.
Igen. De szerintem ezt felismerni is nagyon nehéz,
Igen.
hogy melyik az a pont, amikor én azt mondom, hogy ez nem
Abszolút.
Jó nekem, és felállok.
Abszolút.
Szerintem ez is nagyon nehéz.
Igen.
Nekem olyanokon csúszott el eddig, hogy például volt az első pszichológus, akihez felnőtt fejjel mentem, egy nagyon-nagyon nagy szaktekintély volt, és két hát, én nagyon szerettem oda járni, de ez nagyon hamar átcsúszott egy ilyen nagymama-unoka kapcsolatba, ami szerintem nagyon veszélyes. Én nagyon szerettem, csak hát nem ez a feladata egy pszichológusnak. Nagyon-nagyon közel jött, akár szakmai életembe, magánéletembe, és a másik pedig, hogy a nagy szaktekintély, aki nem tudom, 40 éve emberekkel foglalkozott, az, hogy 23 évesen sírok, mert éppen nagyon fáj a szívem, ott már éreztem egy olyat, hogy jaj, ugyan már, szóval, jaj, hát itt az egész életet láttam közelről minden mélységével és magasságával, és hogy ez, szóval, hogy és nagyon nehéz volt ebből kifarolni. Aztán volt olyan, ahol azt éreztem, hogy nem megyünk mélyre, hogy én bírnám, hogy mélyebbre menjünk, és a felszínt kapargatjuk. És ezért is nagyon jó, hogyha a saját közegében az embernek vannak olyan emberek, akik járnak, vagy van tapasztalatuk, mert én ezt elmondtam, és mondtam, hogy nem tudom, hogy ez így oké-e,
okay.
Én úgy érzem, hogy nem oké, okay, és akkor ők meg tudtak erősíteni, vagy ez valóban nem oké, okay, például.
Igen.
És akkor hosszú-hosszú keresgélés volt, mire megtaláltam azt, akihez most már szerintem 3 éve járok, és a legcsodálatosabb. És akkor megint jön, ugye, hogy minden hozzám közel álló ember, aki szeretne pszichológushoz menni, akkor azt mondja, hogy oda szeretne menni, ami ugye hát nem etikus,
Igen.
és nem történhet meg.
Igen, és akkor azt mondja, hogy nem, lefoglaltam,
igen,
bocsi.
Igen.
Ez egy nagyon izgalmas dolog, amiket említesz. Tehát például az is, hogy szerintem az is fontos, hogy korban mennyire van közel, távol, milyen a neme, de akár ilyenek is. És lehet olyan helyzet, hogy néha tök jó egy ilyen nagymama szerepbe, vagy belátni, és lehet, hogy neked is egy ideig az úgy tök jó
Igen.
volt.
Igen.
Aztán túlnőtted. De hogy ez hihetetlen, hogy mertél váltani.
Hát nem volt egyszerű, de ott már annyira szembetűnő problémák voltak, és már utána volt, hogy nem szívesen mentem. Szóval, hogy amikor Ez is nagyon nehéz, ugye? Ő például azt mondta, hogy nagyon emlékszem, nyár volt, kint ültünk a teraszán, ez is már önmagában nagyon furcsa,
Igen.
de hogy kint ültünk a teraszán, és akkor azt mondta, hogy jó, Anna, hát erről a vonatról le kell szállni, hát tudjuk, hogy ez nem az a vonat, ami rajta kéne maradni, és például ez nekem egy olyan tanács volt, amit az én gyomrom nem vett be. És persze én is tudtam a tudatommal, hogy erről a vonatról le kell szállni, de szerintem én nem akartam, hogy ezt a pszichológusom ilyen didaktikusan elmondja nekem például. Igen. És azt hiszem, hogy ez volt az utolsó pont, ahol ki tudtam lépni, és ott már nagyon-nagyon élesen lehetett látni, hogy ez nem az. Az sem az, amikor a pszichológus a saját könyvét szeretné a könyvbemutatóját megszerveztetni egy páciensével. Szóval, hogy, na, hogy ezek így jöttek, és akkor... De nagyon nagy szeretetben, de azt éreztem, hogy ez már nem szolgál engem, vagy nem épít.
Úristen, hát ez nagyon klassz, hogy ezt észrevetted, és hogy biztos, hogy ez ilyen tényleg folyamatosan gondolkozni kellett, hogy hogy érzed magad ebbe a helyzetben, mit. Igen. És akkor most is, jelenleg is jársz terápiába.
Igen.
Szóval még sincs olyan iszonyú nagy probléma az életedben, hanem ez egy ilyen folyamatos...
Hát ezért ez nagyon érdekes, mert ami miatt én elmentem ehhez a terapeutához, az gyakorlatilag, nem tudom, elég hamar megoldódott. De hát természetesen soha nem az az ügy, ugye? Vagy hogy nem, az egy nagyon felszíni sztori, amivel az ember elmegy, szerintem, és hát abszolút elkezdődött egy mélyebb munka. Miért kerültem ebbe az élethelyzetbe, honnan hozom ezt? És képzeld el, hogy eltelt x év, és akkor... Egyszer csak ránéztünk, ő tart nyári szünetet, ez nekem mindig egy ilyen fellélegzés, vagy hogy olyan, meg olyan mindannyiunknak egy fellélegzés valószínűleg, és visszamentem, és akkor meséltem, hogy mi újság, és akkor mondta, hogy így nézzünk már rá arra az élethelyzetre, amiből én jöttem, vagy amikor én megkerestem, és nézzük meg, hogy én most milyen reakciókat adok egy-egy élethelyzetre, hol húzom meg a határaimat, a korlátaimat, és hogy hát... hogy ez így úgy tűnik, hogy ez valamit változott. És akkor megállapodtunk abban pontosan azért, mert nem voltak, azért az eleje az olyan volt, hogy én a két ülés között heti egyszer jártam, még telefonon is hívtam, szóval olyan akut probléma volt. És utána átértünk a két heti rendszerességre, és én mondtam azt, hogy mindig ő nagyon... kedvesen így, ő azért egy ilyen, nem, ő egy erős kezű terapeuta, szóval, hogy ő nem az, akivel itt csevegünk. Én bedobtam, hogy azért itt vannak a mélyén olyan sztorik, amiket így átléptünk, mert nagyon távoli. Ilyen például az anyává válás témakör, vagy ilyen távolabbi, amire azt mondjuk, hogy jó, hát majd történik, és akkor majd ott majd beszélgetünk róla. És akkor most ezeket kezdjük el így felhozni, és ezeken dolgozunk. És hát természetesen ezért a mindennapokban is vannak olyan történések, amiket át kell beszélni.
Tehát, hogy így ennek a tanácsadásnak, vagy terápiának is így volt az íve, és hogy most már ott vagytok, hogy így a jövő.
Igen. Hát ott vagyunk, hogy úgy tudjak egy jövőbeni életeseményt így lehozni, hogy nem utólag kapkodunk, hogy uff, miket csinálsz, tényleg, hogy ezt miért így, hanem hogy úgy tudjak valamibe belemenni, ha az anyaság, ha a munkám, bármi legyen is az, amivel rendben vagyok.
De klassz. Igen. Szóval egy kicsit így előre dolgozol
igen.
most.
Igen.
Vagy abban az élethelyzetben is, hát akkor ez...
Igen.
És akkor most ez az anyává válás, ez neked egy ilyen fontos, ilyen következő gondolat, lépcsőfok lehet?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Hát pontosan ezért egy érdekes kérdés, mert nem tudom. Szóval, hogy nyilván 32 éves vagyok, azért az ember így érzi, hogy hát, hogy erről azért így kéne gondolkodni.
Életfeladat.
Igen. Meg azt is gondolom, hogy annál azért felvilágosultabb vagyok, mint hogy azért, mert 32 éves leszek, anyává kell válnom. Hogy tudok én anyává válni? Hogy tudom lerakni azokat a mintázatokat, amik nem feltétlenül szolgálnak engem? Hogyan tudom megerősíteni azokat, amik viszont igen? Hogyan tudok én... egy olyan családot összetartani, amit így elképzelek a fejemben. Szóval, hogy ilyesmi gondolkodunk, és természetesen ez nem egy ilyen távoli tervezgetés, hanem ehhez a mindennapokban kell tenni. És azt hiszem, hogy most ez a topik az, amit így járunk körbe, és közben meg nagyon finoman, szóval ez a két heti rendszeresség azért ez egy ilyen lassabb dolog, itt nincsenek nagyon éles történések. Igen, és olyan is van, amikor megkérdezi a terapeutám, hogy oké, akkor én most amúgy miben vagyok, belevágjunk-e, mert ez most valószínűleg meg fog mozgatni engem, hajlandó vagyok ebbe, és fel vagyok erre készülve. És akkor amikor azt mondom, hogy én most nagyon el vagyok elfáradva, szóval én most nem kérek egy ilyet tényleg, hogy akkor kitoljuk, és akkor eltoljuk, és ez is nagyon jó, hogy ezt is lehet egyeztetni.
Egy ilyen partneri viszony.
Igen.
Szempontból
igen. Szóval ő a Jungi iskolát képviseli, ezért az álmok, és ez nem egy ilyen misztikus dolog, de hogy ő képes az ember arra, hogyha valami nagyon foglalkoztatja, akkor ott az álmaiban is megjelenik valami, és akkor hát azok nem mindig olyan nagyon kecsegtető dolgok.
Finoman szólva.
Úgyhogy én nagyon élvezem, és hosszú évek kellettek, mire megtaláltam ezt, amiben én teljes bizalommal hátradőlve bele tudom engedni magam. Hallgattam múltkor egy beszélgetést, és azt mondta valaki, hogy tudjuk, hát a pszichológus azért az felettünk áll, nem? Szóval, hogy oda megy az ember, és akkor neki azért meg akar felelni, és akkor ő okosabb, és érzi. És én ezzel mélységesen nem értek egyet. Hát persze nagyon tisztelem, és én nagyon hálás vagyok neki a tudásáért, a segítségéért, de még soha nem éreztem magam, nem szégyeltem magam, nem éreztem azt, hogy ő ítélkezik, hogy én nekem bármiféle nem tudom, viselkedésnek meg kéne felelnem. És szerintem ez is nagyon fontos. Nagyon.
Abszolút. És az, hogy ha köztetek egy ilyen partnerség van tényleg, hogy tudd azt mondani, hogy hú, hát ma nem.
Igen.
Nem, ez hihetetlen klassz.
Igen. Nagyon szuper tényleg. Hálás vagyok. Nagyon jó egy ilyen ember az ember életében.
Igen. Ez az jutott eszembe itt az álmokkal kapcsolatban, hogy akkor te így ezzel dolgoztál, hogy álomnapló, meg mindenféle ilyen vitted, leírtad, átgond, ilyesmi.
Írnom kell, de én nagyon tudatos vagyok, és ez nagyon nehéz áttörni, szóval, hogy mindent ilyen agyból próbálok, meg a tudatommal megfejteni, és ezért nagyon sokszor blokkolom az álmaimat, szóval, hogy hiába mondja azt nekem, hogy most fog jönni egy ilyen időszak, nem jön, és ez is nagyon beszédes, hogy én még azt sem engedem, hogy jöjjön. És persze, amikor álmodom, akkor általában leírom, és akkor ezt oda viszont, és akkor ezt átbeszéljük, és soha nem tudnám egyedül megfejteni, vagy hogy visszavezetni, hogy ez miről szólhat. És ez nagyon érdekes munka, hogy nagyon próbálom az agyammal, és nagyon próbálom a tudatommal megoldani, de hogy mégis ott legbelül mi zajlik, és talán ez mutatja meg a legjobban, hogy mi zajlik bennem legbelül, hogy mit álmodom.
Igen, azt mondja, Freud mondta, hogy ez a királyi út a tudattalanhoz.
Igen.
Olyan könnyűnek, egyszerűnek tűnik. Igen. Persze, aki nem ért hozzá, mint például én, mert nekem nem ez az irányultságom, és egyébként is még rengeteget kell erről tanulnom, de hogy azért ez egy nagyon nehéz munka, tehát, hogy ahogy mondod, hogy nem egy olyan házi dolog, hogy én most megnézem, és akkor biztos eszembe jut, hogy mit üzen nekem.
Ne, ja, én egyedül erre soha nem. Én mindig tényleg szó szerint a telefonomba leírom, vagy képeket, és én ezt odaviszem, és elmondom összefüggéstelenül, és akkor abból valami lesz.
Értem. Igen. És hát az nagyon klassz, hogy megtaláltad ezt a te habitusodnak, élethelyzetednek megfelelő módszert. Mert szerintem azt is fontos elmondanunk, hogy nagyon sok pszichológus van, így még így a keresésre is egy picit visszautalva, és hogy egy csomóan másféle módszerekkel dolgozunk.
És nekem történt olyan a környezetemben, hogy valaki tényleg hát nem kellett pszichológusnak lenni ahhoz, hogy lássa, hogy az összeomlás határán van, és akkor elment pszichológushoz, és akkor azt meditáltatni próbálta, és akkor így mondta, hogy akkor képzelj el egy csörgő patakot, és kék az, és üvöltött, mert a pszichológus, hogy nem ebben az állapotban vagyok, hát nem tudok lefeküdni ide, tényleg az életemért küzdök, és omlik össze körülöttem minden. És ő még mindig csak mondta, hogy de a meditáció is, ez mennyire fontos, és tényleg vannak helyzetek, amikor rettentően fontos. De hogy de hát, hogy nem minden helyzetben. És ez nagyon fontos megtalálni, és ez nagyon érdekes, én akármikor bemegyek, csütörtök reggel, akkor az az első, hogy azért így nézzük egymást, és akkor ő így azt mondta, hogy már ahogy a lépcsőn felmegyek, abból tudja, hogy milyen állapotban.
Milyen dinamikusan
igen.
Ezt akartam is kérdezni, hogy te milyen, akkor te ilyen reggeli pszichológusos.
Én abszolút.
Reggel jár, és igen, reggel intézed.
Igen. Igen, nekem ez vált be. Én nem tudok úgy, hogy már túl vagyok egy napon, és akkor utána még oda menni, akkor már annyi minden van a fejemben. Én reggel szeretek, hát ez most csúnyán hangzik, túl lenni rajta, de hogy, és utána, ha tehetem, akkor nem megyek azonnal dolgozni természetesen. Szóval, hogy ez még mindig tényleg évek hosszú sora után is, úgyhogy nincsen akut problémám. Azért az jó így elcsendesedni egy kicsit utána, meg átgondolni. Én például nagyon sokáig csináltam azt, hogy írtam utána, hogy mi történt. Főleg az elején, amikor akkor a sokban voltam, mert azt éreztem, hogy tényleg összeomlik az életem, és akkor én nekem volt egy külön naplom arra, hogy én minden egyes alkalommal hazamentem, és ezt leírtam, hogy mi történt ott, mert egyszerűen elfelejtettem, hogy mi történt múlt héten, vagy hogy mik azok a fontos mondatok, amik nekem akkor nagyon sokat segítettek.
És utána volt, hogy ezt elővetted?
Volt.
Mondjuk szerintem önmagában az is, hogy leírtad, biztos az is már még több hidegtekercset mozgatott
ez
meg,
biztos,
és akkor, hogy átgondoltad.
Igen.
Szóval egy terápia után leírtad, amik veled történtek, és reflektáltál. Egyébként ez ugyanaz a könyv, ezt szabad megkérdeznem, mint amit egyszer valami podcastben mondtál, hogy ez a naplód, ez, amit szeretsz így írni.
Nem, ezt külön kezeltem. Ez egy teljesen más füzetben volt, igen, de a naplóírás is hasonló, hogy valahogy akkor hagytam abba a naplóírást, amikor rejtem, hogy csak a legfájdalmasabb dolgokat írom, nem? Mert hogy valószínűleg az is egyfajta ilyen feldolgozási folyamat abszolút volt, ahogy így leültem és kézzel leírtam. Aztán akkor is abba szüneteltettem, amikor nagyon, szóval fájt már a csuklom, hosszú-hosszú órákat vett igénybe, és akkor rejtem, hogy gépen kéne, de az még már nem volt olyan, nem adott olyan hangulatot.
Igen, ez egyébként, én is nagyon szerettem naplót írni, és a naplóírást is mindig mondják, hogy ez is egy ilyen önismereti út, tehát akár mondjuk ezzel is el lehet kezdeni, igen, ezt az ilyen saját magunkon gondolkozást, és hogy tényleg nehéz megadni így a módját, a hangulatát, a pillanatát, hogy egy olyan szokás legyen, nem? Mert ezt nem lehet csak úgy csinálni, hogy most akkor mondtam.
Az nagyon nyomasztott már, amikor azt éreztem, hogy kell, hogy most olyan dolog történt, amit nagyon-nagyon szeretnék leírni, de hogy nem találtam meg a napi rutinban azt az időszakot, amikor ennek helye van és ideje. És amikor ez már egy ilyen nyomasztó dolog elvált, akkor azt éreztem, hogy ez pont nem ennek kéne, hogy legyen, és akkor elengedtem.
Igen, de jó, hogy amikor tényleg, ez is egy tök fontos dolog szerintem, hogy az önismereti, akár módszerek, azok így tudnak változni időről időre, és mondjuk lehet, hogy ott azon a pillanaton neked tényleg egy másik jött be, vagy lett az élet helyzeted, a napi rended miatt fontosabb.
Igen. Mert nagyon rég nem írok, és sokszor, én biztos vagyok benne, hogy elő fogom még ezért ezt venni, meg lesznek olyan időszakok az életemben, amikor előveszem, és hát ilyen badge-ben őrzöm az összeset azóta is, és nem mondom, hogy olvasgatom őket, de majd egyszer biztos, hogy jó lesz visszatérni hozzájuk.
Hogy akkor milyen problémáid voltak?
Igen.
De jó. Oké, szóval, hogy egy csomó mindent tettél, csináltál azért a mentális egészségedért igazából, hogy ma az elején, hogy mondtad, hogy ez nem egy ilyen iszonyú tudatos, felépített dolog, de hogy azért már kislánykorod óta ez így benne van az életedben.
Igen, és egyre inkább nyilván, ahogy az ember felnőtté válik, és rám szakad a felnőttek élete és a felelősség súlya, tehát folyamatosan ki kell dolgoznom ilyen menekülési útvonalakat, a mentális egészségem megőrzése érdekében. Most például az egy nagyon fontos, hogy nagyon sokat vagyok vidéken, a természetben, hogy úgy kezdődött az egész még a vírus helyzet előtt, hogy minden hónapban egy hétvégét vidéken töltöttünk. Egészen egyszerűen akkor tudtunk kikapcsolva együtt lenni, szóval hogy ezek a hétvégében nyúló munkahetek, ezek na, egyrészt borzasztó jók, meg nagyon inspirálók, de hogy nagyon fárasztóak, és én például azt észrevettem, hogy csak ott tudok pihenni igazán. Én itthon nem tudok pihenni hétvégén sem úgy, ahogy mondjuk vidéken. És ez nagyon fontos például, hogy ezekhez nagyon ragaszkodom. Nagyon ragaszkodom, ragaszkodtam, amikor még így volt egy ilyen ritmusa a napjaimnak, a vírus előtt, hogy minden egyes délelőtt legyen egy óra, amikor olvashatok, amikor nem rögtön belerohanok a napba felébredés után, mert nem vagyok ez az esti olvasó, szóval nekem a reggel az, amikor ez megy, vagy amikor helye és ideje van. A másik, hogy péntekenként nem szoktam dolgozni, hanem otthon vagyok. Ugye ez is egy kérdés, hogy ez munka-e, hogy olvasok, és jegyzetelek, és készülök, de hogy szóval ilyen apró dolgokat azért beleteszek, vagy hogy igen, így aktívan teszek érte, hogy ezek meglegyenek, mert akkor érzem magam jól, egészen egyszerűen.
Hát én szerintem így ez a legtöbb, amit tehetünk, nem? Hogy így megpróbáljuk ezt az egyensúlyt állandóan belőni, hogy mi az, ami kell, ez a plusz töltés, és hogy mennyi kő az, amit még így elfér rajtam, és még elbírok. Igen. És hogyha valahol megcsúszik, érzem, akkor meg pótolni.
Igen, igen.
És akkor ezt folyamatosan érzékeled, hogy
ezt
most
folyamatosan.
Mi az,
ami... És nagyon érdekes, nagyon jó ezek az elutazások arra, hogy van egy cél, hogy oké, még van 4 nap, ezt így bele kell adni mindent, de hogy 4 nap múlva elmegyünk, és ez is nagyon jó, hogy csak odáig kell kibírni, és utána már minden jó lesz. Szóval, hogy,
van egy valami, amit így várhatsz, igen. Hogy hú, ez igen. Valamilyen jó dolog lesz. És akkor ilyenkor így sétáltok, természetbe vagytok, kirándultok?
Hát ilyenkor gyakorlatilag tényleg semmi másról nincs szó. Szóval mi tudom, hogy nem olyan nagyon szuper dolog, de hogy van olyan, hogy elutazunk valahol, és így ki sem megyünk gyakorlatilag, főleg a téli ilyen elvonulásokon volt, az, hogy csak így megraktuk a kandallót, és akkor olvastunk, főztünk, beszélgettünk, aludtunk de rengeteget. De és hogy ez általában nem egy ilyen aktív, ismerik meg a várost, vagy a falut, ahol vagyunk. De vissza-vissza járunk a meccsekbe, ott már igen, ott már a kirándulásé is a hangsúly, de hogy itt tényleg a nagyon-nagyon nagy pihenés az, ami a töltődés, az, hogy legyen erőnk utána a következő 2-3 hétre. Itt gyakorlatilag csak ezt csináljuk.
Ezért ez irigylésre méltó, hihetetlen.
Igen.
Tehát itt a pihenés, töltődés, kirándulás, és hogy milyen klassz, hogy ezt meg tudjátok tenni, és az jutott eszembe, hogy például a mindfulness, mint irányzat, az pont ezt próbálja így hirdetni, behozni az emberek életébe, hogy önmagában az, hogy megraktok egy kandallót, és akkor ott vagytok, és annak a pillanatát, az itt és most jelenét élvezni.
Ezt nagyon nehéz, nekem ez nagyon nehezen megy, és valószínűleg ezért is kell ez a távolság, hogy ez nem egy luxus, hogy mi mindig különböző erdei kisházakat próbáljunk ki, hanem hogy be kell ülni az autóba, és el kell távolodnom Budapestről, től, mert nem megy másképp, és már az ott mindig ezen szoktunk nevetni, hogy ahogy így rátérünk az autópályára, már más tudatállapot van így igazából bennünk, és ez tök fontos, amit mondasz, mert én abszolút olyan vagyok, aki folyamatosan már azon görcsölök most, hogy itt beszélgetünk, hogy holnap hány dolog lesz, és mikor, hova kell odaérnem, és ahhoz mit kell még megtennem ma este, és a kutyákat ki fogja levinni, és ki fog előbb hazaérni hozzájuk. Szóval, hogy, és ez az, ami ott megszűnik, igen. Hogy egy kicsit tényleg ott van igazán az, amikor megszűnik az, hogy mi lesz holnap után, hanem az a lényeg, hogy ott éppen tényleg legyen meleg, és legyen meleg víz, és csak együnk egy jót, és friss levegőn legyünk. Szóval, hogy ezt én itthon nem tudom megteremteni. Biztos az már egy másik szintje ennek a tudásnak, amikor már itthon is képes az ember erre, de ez most egy szuper kezdő lépés, és ehhez nagyon ragaszkodunk, és ez tényleg nagyon büszke vagyok arra, hogy, hogy ezt így tudjuk csinálni, mert életmentő gyakorlatilag.
Abszolút elhiszem. Mert hogy az itteni életed, meg életetek gondolom annyira be van táblázva, és annyira pörgős, és annyira, hát így ilyen, tehát ahogy elmeséled, azt képzelme, hogy ilyen iszonyú nagy tudatosságot igényel, hogy fejben így mindig ott legyél, és hogy...
Azt hiszem, hogy ez fárasztaná a legjobban, hogy fejben ott lenni, és mindent átgondolni, és észben tartani, de gondolom ez mindannyiunkkal így van, hogy igen, hogy ahhoz, hogy ezt a munkát megcsináljam, rengeteg apró részfeladat van, és akkor ez csak a munka, mert akkor közben még a háztartás, meg az emberi kapcsolatok, meg a mindenről nincs is szó. És valahogy ezt az egészet így kézben tartani, az nagyon, nagyon terhes tud lenni.
Igen. És hát azt hiszem, hogy jó kreatívnak kell lenni mindenkinek, hogy megtalálja, hogy mi így a mérlege másik nyelvén ez a feltöltődés.
Igen.
Neked
igen.
Hosszú út volt? Nektek hosszú út volt ezt kitalálni?
Hát ezért ehhez nagyon kell egy partner is, hogy valahogy ugyanaz legyen a nyelv, nem? Hogy ez tök fontos. Hogy ne akarjuk a másikra erőltetni a sajátunkat. Nyilván talán az emberek nagy többsége ilyenkor megy el sportolni, futni. Nekünk valahogy, vagy hogy a saját nevemben beszélve, nekem inkább ez az, ami ad. És igen, ehhez kellett, szóval ki kellett ezerszer égni, és konfliktusnak kellett lenni, hogy, és észre kellett venni, hogy úristen, szóval, hogy így mennek el ezek a napok, és a hetek, és a hónapok, és hát mikor beszélgettünk utoljára azon kívül, hogy a feladat megosztásokról egyezkedünk. És akkor ezt ilyen nagyon tudatosan és ragaszkodva ehhez előre, jó előre, hónapokra beírtuk, és nem engedtünk belőle. Nem volt egy rövid út, de hogy azt gondolom, hogy hát, hogy ez talán kellett ahhoz is, hogy így tudjuk aztán értékelni ezeket valahogy, azt gondolom, igen.
Vagy hogy így fontosabb lehet az itteni életetek
igen.
is, vagy egy jó
igen, lehet. Nagyon jó hazajönni. Ez is egy tök fontos dolog, hogy utána nagyon jó hazajönni, nagyon jó újra itthon lenni, megszokott otthonban, környezetben, hogy nekem nagyon tetszik ez az ingázás, és ez abszolút segít engem a mindennapokban, az biztos.
Szuper. Szóval, hogy valahogy ez a mentális egészség, ez úgy tűnik, mintha totál így átszőni az életedet, hogy ez mindig egy ilyen olyan, hát legalábbis ebbe az egyensúly részébe egy olyan dolga, amiért teszel.
Hát igen, mert hogy amikor az ember nincs jól, az azért rengeteg az élet minden területére hatással lesz, az emberi kapcsolataira, a fizikai hogy létére, a teljesítményére, és igen, ezért így folyamatosan, de olyan érdekes, hogy még mindig azt mondom, hogy nem tudatosan, szóval ez nem egy olyan dolog, ami leülök, és akkor ezen hosszan gondolkodom, de valóban hát az, hogy én mondjuk terápiára járok régóta, hogy ezt nem engedtem el, hogy olvasok ebben a témakörben, hogy folyamatosan nézem magam, elemzem magam bizonyos helyzetekben, hogy észreveszem magamban a változást, hogy mondjuk 5 éve hogyan reagáltam volna erre, és most hogyan reagálok, hogy mi az, ami megérint, mi az, amire azt tudom mondani, hogy ez most nagyon fáj, de ez nem az én ügyem, szóval ez nem rólam szól. Ez nagyon nehéz, ez még máig nagyon nehéz. De hogy valahogy igen, beépült az életembe, inkább ezt tudom mondani.
De klassz, tényleg azt hiszem, hogy ez egy ilyen, szóval, hogy azért is csodálak tényleg ebbe, mert egyrészt szerintem ez egy nagyon egyedülálló dolog, és hogy ha egy picit ilyen társadalmi szinten gondolkozom, akkor azért ez egy olyan dolog, ami fele úgy látszik, meg érződik, hogy törekszünk, de mégis van egy csomó olyan norma, családi szokás, hagyomány, nem tudom, ami viszont így a másik irányba dolgozik. És vagy családi minták, vagy tehát, hogy ezért azt gondolom, hogy tényleg extrán nehéz, úgymond erőfeszítés kell ahhoz, hogy ezt egy ilyen természetes szintre vigyük, hogy hogy ez már nem egy olyan, úristen, nekem izomból még ide is el kell mennem, és akkor biztos, és ha már nagy a gond, akkor terápiára is, de hogy ezért ott is izzadok, szóval, hogy ezért.
Igen. Hát talán a családi minták azok tényleg a... Talán ez adta nekem a leg... Én nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyok az édesanyámmal, de hogy azért az ember így rá tud nézni felnőtt fejjel, egyrészt az anya-lánya kapcsolatra, másrészt a családra, és azt tudja mondani, hogy aha, én ezt lehet, hogy most itt letenném, ezt a mintát, és lehet, hogy én nem így folytatnám, vagy nem így kezdenék bele, vagy nem így vágnék bele. És mindemellett, hogy én hiszem azt, hogy mindenki a legjobb tudása szerint van benne egy-egy kapcsolatban. És ez most valakinek a legjobb tudása, ez az én legjobb tudásom most, de hogy az biztos, hogy amikor azt mondtam, hogy zicser lenne kihagyni magunkkal foglalkozni, akkor erre is gondolok, hogy az, hogy ne másoljuk ugyanazokat a mintákat, amikbe akár rá is látunk, hogy emberek sok esetben rámentek, felismerték már, igen, hogy ez egy mintázat, hogy ez egy nyelv, és azt tudjuk mondani, hogy én ezt a nyelvet most így kicsit így átváltoztatnám, vagy nem beszélném tovább, azért nagyon nehéz, és a legmélyebb mintázat, és ez amikor zsigerből valaki, vagy én magamról tudok beszélni, én zsigerből úgy reagálok,
abszolút,
amit hallok, amit láttam, ami az anyanyelvem, és ezt megváltoztatni, ezt nagyon nehéz, és ezen kell dolgozni rengeteget.
Abszolút. Szerintem ez van egy ilyen, tényleg egy ilyen generációs nyomás is talán, hogy így a szocializmusig azért erre nem nagyon volt lehetőség, még hogyha valaki úgy igyekezett is meg tényleg, de hogy most már van. És hogy ezzel együtt meg szerintem egy nagy-nagy teher is, hogy viszont a sok év és sok háború és sok minden, ami így a családjainkra nehezedett, az azért nagyon gyakran, megdolgozatlanul ment tovább, így a hát anya-lánya, apa-lánya, de hát mindenféle ilyen kapcsolatba.
Hát igen, és erre pedig mennyire szuperek a könyvek, mert hogy pont tényleg most az elmúlt hetekben, hónapokban valamiért, teljesen ez sem volt tudatos, így folyamatosan sorban olvastam a Sorstalanságot, aztán az Orgiát, aztán a Németh Gábor egyik regényét, ahol csak és kizárólag a második világháború és az utána történt dolgokról volt, szóval a zsidó kérdésről, és utána beszélgettem erről sokakkal, hogy ott azért az volt igazából a megoldás, hogy nem beszéltünk róla, hogy úgy csinálunk, hogy túléltük, és úgy csinálunk, mintha nem történt volna meg. Hát és akkor ezeket mi meg most cipeljük valahogy egészen másképp, és igen, szóval igazából Szerszónak is egy a vége, szerintem nem tudom, hogy mi tartja vissza az embereket, azért azt tudom, hogy ez egy félelmetes utazás, szóval, hogy én emlékszem magamra, hogy rettegtem az első, amíg oda jutok, hogy felhívjam, hogy időpontot kérjek, hogy önmagunkkal találkozni, a gyengeségünkkel, az esendőségünkkel, az nagyon nehéz igazából. Az egy, de közben pedig annyira szuper, amikor látja az ember, hogy van megoldás, és van eszköztár, amit lehet használni.
Igen.
És az segíteni fog. És hát ezért szerintem ez egy nagyon izgalmas utazás.
Igen. Ezt is szoktuk így pszichológusosan mondani, hogy elég nagynak kell legyen a szenvedés nyomásnak.
Igen.
Jó kis szó. Tehát, hogy már annyira kiüssön az egész élet, hogy a padlón fetrengek, és ez már egy ideje tart, és akkor azért akkor lehet, hogy elgondolkozom ezzel, hogy pszichológus mondjuk.
Vagy én még ezen is gondolkodtam, hogy talán igen, vagy ez van tényleg a legmélyre elmenés, vagy az, amikor én például tudom, hogy egy olyan helyzet volt, amikor észrevettem, hogy ismétlem ugyanazokat, nem érzem jól magam tőle, de nem tudok másképp. És hogy muszáj valakivel ezt átbeszélnem, hogy hogyan lehet másképp egy élethelyzetbe belemenni, benne maradni. Amikor így a saját tudásom már nem volt elég hozzá.
Igen, mert ugye ez nem is tudás kell, hanem azok a belső minták, amik csak úgy bekapcsolnak és rezonálnak ezekre a történésekre. Hát nagyon klassz. Én azt hiszem, hogy nagyjából így a beszélgetésünk végére is értünk, és nagyon-nagyon hálás vagyok Anna az őszintességedért, nyitottságodért, hogy így válaszoltál, megmeséltél ezekről nekem.
Én is nagyon köszönöm. És mindenkinek csak azt tudom ajánlani tényleg szívből, hogy merjen, mert hogy ez szerintem nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos, hogy mivel másra lennénk, lehetnénk tisztában, ha magunkkal nem vagyunk, és ez szerintem tök jó.
Ó, de szép végszó.
Köszönöm
Köszönjük
szépen.
Szépen.